A 90. Zsoltárból olvasom. Uram, te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, minek előtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. A mi esztendeink napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan túlva tűnik, mintha repülnénk. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Amen.
Egy kicsit különös a mai nap, hogy egy kicsit hosszabb lesz a gyerektörténet, és az ige szolgálat lesz egy kicsit rövidebb. De nagyon örülünk, hogy itt vagytok. Nagyon tetszik, ahogy elköztetek. És számunkra is nagy öröm, hogy itt lehetünk. Sajnáljuk, hogy akik betegek vagyok, hogy nem tudtak eljönni. Tudjátok, ha hozzá kell mindig tegyem, hogy ha nagyobbak lesztek, olvassátok a Bibliát, meglátjátok, hogy az engedelmesség volt mindig a legfontosabb. Lehet, hogy egy kicsit nehéz megtartani, de mindig az engedelmesek győztek. Még az ős atyáknak is voltak saját gondolatai, saját véleményei, ami sokszor nem volt jó döntés. Emberileg mi úgy látjuk, hogy hát így jobb lenne, vagy úgy, de amikor a Szentlélek késztet minket, akkor mindig válasszuk a jót. Próbálok egy példát mondani. Azt mondja anyuka, jaj, létves, a szobádat tedd rendben, kicsit porciózzál ki. Akkor hallottátok ezt a hangot, utána azt halljátok, hogy hát jobb lenne játszani, jobb lenne kicsit a telefont nyomogatni, és akkor ott a másik hang, de anya, hogy örülne, hogyha megtenném. És újra a jó és a rossz végig kíséri az életünket. Egész napon át, minden órában sokszor döntenünk kell, hogy mit választunk. Elmegyünk, nem megyünk, otthon maradunk, alszunk, segítünk, igyekszünk, lustálkodunk. Tehát mindig ezek voltak. Az Úr Jézusról azt olvassuk, hogy ő engedelmes volt, mint halálig. Ilyet sajnos mi emberek nem tudunk tenni. Régen én mindig úgy gondoltam, hogy biztos, hogy sokkal lelkiebbek voltak az emberek, sokkal hívőbb emberek, sokkal odaadóbbak, és majdnem, hogy mondom, időről időre olvassuk, hogy bálványoztak, a sok csoda láttán mégis valahogy nem maradnak bennük, hanem mindig visszaestek a gödörbe, azt mondták, hogy jaj, mert ott a környező népnek milyen jó dolga van, és hogy buliznak, és akkor ez volt bennük, hogy mi is legyünk olyanok, mint a környező népek. Ti legyetek hűségesek, engedelmesek, egyéniek, nem lehet utánozni sokszor egy-egy embert, amilyen jó gondolatai vannak, és jóra törekvőek. Így volt ez Gedeon életében is, amikor azt olvashatjuk, hogy az Úr büntetésül 7 évig a Midian népre bízta ezt a népet. Hát ez nagyon nagy büntetések voltak az Ószövetségben. Ráadásul az amalekiták is ott voltak. És ez a kis nép csak szenvedett. Elvitték a kis gidájukat, barjukat, bocikat, mindent elvittek tőlük. Nem tudtak vetni, nem tudtak aratni, csak úgy titokban, aki valahogy sikerült. De mindig voltak hűségesek. Ofrában történt, ahol annyira ment a dolog, hogy építettek egy magaslatra, úgy hívja Bibla, egy hegyen, szép növényeket, biztos, hogy szép látvány volt, ezeket a berkeket, és oda szobrokat emeltek, és ott imádkoztak sokan. Nagyon sokan. Ez annyira szomorú volt, amikor nemrég az egyiptomi emlékek voltak, mert a szabadulás az ő elméjükbe, mert minden közelgő ünnepre, vagy az ünnepen elmondta a családfő a történeteket, és hálákat adtak. Lehet, hogy majd nagyobbak lesztek, megnézitek a Verdi Nabucco operáját, hogy ott is a főpa felsorolja, hogy mi minden mentek keresztül, és akkor a babilóniak támadták őket. Itt másfél a helyzet, itt a Midian népe. Mindig voltak hűségesek. A hűségesek is óvatosak voltak, mert a többségnek más volt a véleménye. A Gedeonról úgy tudták, hogy ő egy nagyon harcos fiatalember. Mi csak mindig olyat állítunk, amit a Bibliában olvastunk, hogy amikor ő is egy kicsit meg akart jobban bizonyosodni, hogy tényleg az Úr a kezükbe adja ezt a hatalmas népet, úgy olvasok annyit a moldat, mint a sáskák, vagy mint a tengerparton a homok. Hát olyan 135 ezer körülbelül a kis nép. Akkor akik elbújtak a barlangokba, meg próbáltak egy kis élelmet szerezni, mindenki előjött és harcra hívta. Az volt a felhívás, hogy gyűjjék össze harcra. Az történt, hogy hát nagyon ügyes volt Gedeon, mert ő tudott egy kicsit vetni, tudott egy kicsit aratni. Az aratáskor nem is mindegy, hogy mikor megyünk aratni, mert amikor még zöldes, akkor még nem jó a gabona. Hoztam néhány kalászt, nézzétek meg, vagy ha túlélik, akkor ahogy kaszálja, vagy sarrózza, kipotyog a szem, kipotyog a földre. Ezekben a kalászokban vannak a magok. És akkor a malomba megőrülni, egymástól nézzük, hogy vagy viccelő szokszalja most. És akkor abból őrült a lisztet, és abból lesz aztán majd a kenyér. A Gedeon a pajtába el tudta rejteni a gabonát, amit lealkott, kis kérébe hazahozta. Ő ilyen éjjeli próféta, lehet, hogy ezt is éjjel csinálta. És ahogy csépel, nem volt kombány, nem volt cseplőgép, hanem ki kellett a magot ebből a kalászból szedni. Volt, aki megfogta egy kis kérével, fölközütötte, volt, akinek volt csíphadarója, úgy ismerjük, egy rúd, és azon súlyok, láncok, és azzal csapteti. És ahogy elbújva az ellenség elől, egyszer csak hall egy hangot az Úr veled erős férfiú. Meglepődött először, hogy az ellenség, de gondolkodott, hogy az ellenséget nem mond, hanem azt mondta, hogy ha velünk az Úr, akkor miért van rajtunk ez a nagy veszedelem? És akkor azt mondta az angyal, hogy te indulj el és szabadítsd meg a népet. Azt mondta, hát az én családom, az én törzsem a legkisebb, én a legkisebb vagyok apám házába, hogy menjek én. De menj el ezzel a te erőnkkel, menj el és szabadítsd meg. És ő engedelmeskedett. Voltak kétségei, voltak nehézségei, nem tudom mindenre kitérni, de ez nagyon érdekes, amikor kérte, hogy ott volt egy apjú, hogy ezt leszemlélem, ott nagyon sok harmad szokott lenni, hogy maradjon száraz egy apjú a fűvizes. Akkor utána fohászkodott este, úgy történt, hogy Uram, most legyen a gyapjúvizes és a fűszáraz. Az is megtörtént, és akkor erősödött a hite is. És akkor nem volt ugye, telefon nem volt, sem busz, sem örökörök, híradás, hírmondókat küldött mindenhova, és összegyűltek 32 ezeren. Hát ez is ugyan emberileg, ha átgondoljuk, akkor a 135 ezerrel szemben.
Jó, de kevesen.
Kevés. Ez mondjuk több, mint kétszer Balatonfürednek a lakossága, elég jelentős. De hát mégis, hát hogyan álljunk ki? És akkor azt mondta az Úr, mondd a népnek, hogy aki fél, hazamehet. Akinek van, aki most házasodott, hazamentek. Hazamentek 22 ezeren. Megint csak mondom, hogy ha nagyobbak lesznek, olvasni fogjátok az egri csillagokat, amikor az egri várat a törökök támadták. Dobó István volt a várkapitány, ő is azt mondta, amikor látták, hogy jön a sereg, aki fél, menjen haza. Az egri várban mondta ezt Dobó István. Mi gondoltak, ki ment haza? Senki. Senki. És győztek. Győztek a nagy haddal szemben. Itt most más, itt lelki értelemben van, amikor az Úr mondta, hogy 12 ezer, hát még ez is sok lehet. Nehogy azt mondja az Izrael népe, hogy mi hoztunk szabadulást. Menjetek le a Jordánhoz, és aki a kezébe részik, csak az ő maradjon. Hú, csak 300-an maradtak. Emberileg mondhatjuk azt, hogy lehetne egy ekkora táborral szembeállni. Akkor mutassuk meg, hogy milyen harci eszközök voltak akkor. Hát inkább ugye a fiúknak kedvezett a történet. Vegyétek akkor a pajzsot, majd olvasni fogok Pál apostoltól is, hogy vannak lelki fegyverek is, de mutassuk be most itt a harci fegyvereket, és a kicsit hátrébb is jövök. Hát jobban a fiúk tudják bemutatni, igen. Igen, nagyon jó, nagyon jó. Én is mutatok egy nagy kardot. És ilyennel gyülekeztek. Ilyennel gyülekeztek össze.
Mint az enyém.
Igen. És nagyon fontos az öv, nekem nincs olyan, hogy te be helyezném a kardot.
De itt van dikatokon
már. Nagyon ügyes.
De egyébként a fákról is lenne harci fegyver, mert akkor este belepontnánk a ellenség harci táborába, és földültanánk a sátrakon.
Igen, több lehetőség van, több stratégia. Mutassuk egy kicsit, hogy le tudják az anyának fényképezni, hogy... Forduljatok meg. Ezt fogjam, vagy meg? Ezt fogjam. Jó. Tehát akkor ilyen fegyverek voltak, nem volt puska meg ágyú, hanem nyílvesző, pajzs, nagyon fontos, mert ezzel lehetett védeni. Igen, ott is egy pajzs, itt vannak a kardok. És akkor azt mondta az Úr, azt üzente, hogy tegyétek le a fegyvereket. Hú, hát ez aztán már tényleg. 300-an vagyunk, és akkor fegyvereket se vigyünk. Emberileg lehettek ilyen gondolatok, de valamit hozzatok.
Fákját,
tedd le a kardot.
Korsót.
Fákját, úgyhogy ne lépjünk rá. Tegyük le akkor a harci eszközöket, és akkor a korsókat vegyük elő. A fákják ott vannak a vödörben. Minden családba ajándékozunk egy fákját, és este meg tudjátok majd gyújtani. De óvatosan, nem tudok hadonászni vele, csak úgy így eltartani, csak így szabad égetni. Régen nem volt villany, és akkor fákjával mentek a gyülekezetbe és a templomba is. Voltak ilyen tartók, és azt mondta a lelkész, ha sokan jöttök, akkor nagyobb lesz a világosság. Sok fákja, sok világosság. Na, azt a parancsot kapták, hogy menjenek éjjel, a korsókat törjék össze. Gyertek ide, álljatok fel, és akkor mutassuk meg a korsókat. Hogy le tudják fényképezni a nyelvet.
Most látom.
Megfogad? És akkor belefújtak a kürtökbe, meggyújtották a fákjákat, a korsókat összetörték, olyan csörömpölés volt, olyan világosság a vaksötétbe, hogy az ellenség megijedt. Hát mi nem most nem törjük össze a korsókat, hogy vissza tudjuk vinni. Gyertek ide, hogy
aki beleköltöhetett?
Igen, igen.
De mindenki?
Az Úrért és Gedeonért. Az Úrért és Gedeonért. Az Úrért és Gedeonért. Igen. De amikor 300 megszólal...
Én nem akarok belehívni.
Adok egy zsebi törőjétek meg. És akkora zaj csinálta, akkora zaj, hogy álmában felhívták ember. Egymással kezdett el kardozni az ellenség. Köszönjük szépen! Üljetek! Olivér?
Tűzel a fákját!
Ez olyan, mint egy kard.
Nem. Itt fog már. Fogjad meg. Könnyebb lesz. Nem mondom.
Azra.
Vagy te jó?
Meg az összes korsót, ugye? Nem is mutatjuk meg, hogy ez aztán nagy csörimpülés lehetett.
Itt van.
Ez
a legyen.
Képzeljétek el!
A buzáros meg a...
Az új szövetségben is vannak fegyverek. Próbálgatom talán, de inkább leszeket, hogy... hogy öltözzük fel a lelki fegyvereket, csak itt az a különbség, hogy ez mind védekezésre való. Hogy vegyük fel az övet, körülövezzük magunkat szelíd lelkiséggel. Tehát körülövezzük magunkat. Igaz lelkiséggel. Felöltözzük az igazság mellett. Vasárnap nem sikerült ilyen páncélt hozni. Az igazságnak a mellvasára a páncél. Vegyük fel a hitnek pajzsát, amivel az ördögnek a tüzes nyilait meg tudjuk, ki tudjuk védeni. Oda bebújunk a pajzs alá. Vegyük föl a pajzsot, hogy a nyilakat ki tudjuk védeni. Az üdvösség sisakját, ugye a fejet a leginkább kell védeni, tudjuk a Góliát, nem volt elég voltos. A lélek kardja az Isten beszéde. És akkor Jézus Krisztus megjelenésül, mint halálig. Gondoljunk arra, hogy tehát vannak lelki fegyverek is, de ezt mind védekedésre kaptuk. Hagyj az Úr, hogy emlékezzünk ezekre az alkalmakra, és gondoljunk azt, hogy az engedelmesség a legfontosabb, mert akkor megkaphatjuk a győzelmet.
Hát gondoltam, hogy egy olyan történettel kezdem a mai napot, ami 2-3 napja történt meg velem. Képzeljétek el. Ki az, aki ismeri Nipszut? Igen? És ki az, aki nem ismeri Nipszut? No, elárulom nektek, mindjárt megnézem, hogy látjátok, kellett volna mutassam azoknak, akik még nem ismerik. Na, itt most meg fogjátok látni, hogy ő a Nipszu. Ő a kiskutyánk. Őt már ismered? Így már ismerős, ugye, hogyha már fényképről látod. Ő a kiskutyánk. És tudjátok, hogy mit szeret a Nipszu csinálni állandóan? Futni, mozogni. Ez a kedve. Ki az, aki még szeret futni, meg mozogni mindig? Itt vannak néhányan, látom. És képzeljétek el, hogy 3 napja egyszer csak látom, hogy kivittem a Nipszut a kertre, és látom, hogy fut. És mondom neki, Nipszu, gyere vissza! És mit gondoltak, mit csinált?
Nem jött.
Hát persze, hogy nem jött.
Futott tovább.
És megtalálta a kedvenc lukát a kerítésen. És ott átbújt a szomszédhoz, és még van egy mező. Ott mit gondoltok, mit csinált?
Futott.
Hát persze, hogy futott. És én mondtam neki, hogy Nipszu, gyere vissza! És mit gondoltok, mit csinált?
Futott.
Hát persze, hogy futott. át a bozóton a telek végén. Nem is láttam, hogy hol van. Mondom, utána kell menni. És átugrottam a kerítésen, mit gondoltok, mit csináltam? Hát persze, futottam. Futottam utána, odaértem a bozótokhoz. Mondom, itt hogy fogok átmenni? Mert neki könnyű volt, mert ott a vaddisznók már kijárják alul a bozótot, úgyhogy ott van neki egy jó kis alagút, úgyhogy a tüskés bozótokat így elhajlítgattam magam elől, kijutottam a másik telekre. Ott sincs semmi. Csak mindenféle gaz, meg bozót, meg ilyesmi. És képzeljétek el, hogy kimegyek, megint kiabálom, hogy népszú! Hát most már nem is láttam a népszút, mondom, népszú, hol vagy, gyere ide! Mit gondoltok, visszajött? Hát persze, hogy nem jött vissza. Hát valahol futott. Na, úgyhogy elindultam annak a tereknek a kiárata felé, mert ott ki lehet menni az útra, ami megy föl a, oda a kereszt felé, a Tamáshegyen, és akkor kijövök, és ahogy jövök lefele, látom, hogy ott, a, ahol találkozik az út, ott van a népszú. És tudjátok, mit csinált? Nem futott. Ott áll, szépen áll, és várja, hogy én odaérjek. És ahogy közelebb érek, mondom, hát népszú, megvártál. Aztán kiderült, hogy nem is engemet várt. Tudjátok, mi történt? Szembe, a másik oldalon van egy hatalmas farkaskutya. Persze a kerítés mögött szerencsére. Ott van egy nagy farkas kutya, aki állandóan ijesztegeti a kis kutyákat. Van a nátok és az iskolában olyan fiú, aki mindig mindenkit ijeszteget?
Igen.
Ugye? És képzeljétek el, azt csinálja, hogy oda megy a kerítéshez, és ugrál, így szétrakja a lábát, és így vicsorog. És utána még az se elég neki, nem tudjátok, mit csinál? Visszamegy, fog egy darab fát a fogai közé, és így ropogtatja a fát, és úgy néz, és ott ropogtatta a fát, és így nézte a népszút. A népszút meg így állt, és már nem futott. Jól megijedt. És utolértem. Mit gondoltok? A népszú azért állt meg, mert engedelmes volt?
Nem.
Hanem miért állt meg? Mert félt. Megijedt, igaz? Hát, tudjátok, nálunk is szokott ez így lenni. Sokszor azért engedelmeskedünk, mert megijedünk. Megijedünk, hogy amit csinálunk, annak valami rossz következménye lesz, igaz? Megijedünk, mert félünk tőle, hogy valamit elveszítünk, ha így megyünk tovább. Például azt, hogy tévézzünk, vagy valamit nézzünk, vagy egyebet elvesznek tőlünk, hogyha rosszul viselkedünk. Gedeon történetében van egy másik engedelmesség, egy sokkal jobb engedelmesség. Ha figyelmesen olvassátok, akkor találtok egy nagyon-nagyon érdekes részletet benne. Virág könyvének a 6. fejezetének a 19. versében. Figyeljétek meg! Megjelenik az angyal Gedeonnak, illetve Jézus, és elmondja, hogy mit kell tennie, Gedeon pedig izgul. Azt mondja, hogy ez túl nagy feladat. De hát hogyan tudnám én a midianitákat legyőzni? És azt mondja, eszébe jut valami, és azt mondja ennek a csodálatos, különleges lénynek, akit ott megismert a szérül, azt mondja neki, hogy várj meg itt! Mondták már nektek, hogy várj itt? Volt, amikor csak kicsit kellett várni?
Igen.
És volt olyan, hogy hosszút kellett várni?
Igen.
Ugye? Van, amikor hosszan kell várni. Hogyha valaki azt mondja nektek, hogy várj meg itt, ti meddig volnátok hajlamosak várakozni?
Meddig vissza nem jön.
Ameddig vissza nem jön? Ez nagyon türelmes vállalkozás. És hogyha azt mondaná, hogy hozok neked egy kis ételt, akkor mit gondoltok? Akkor mennyi időbe fog ezt elni, hogy hoz nekünk egy kis ételt?
Sokba.
Egy óra. Ki mondja azt, hogy egy óra, és megjön az étel? Ki mondja azt, hogy fél óra is elég? Ki mondja azt, hogy többre van szükség, mint egy óra? Na, figyeljétek meg, akkor elolvasom, hogy Gedeon mit csinál. Gedeon pedig elment, és elkészített egy kecskegödőjét, és egy efa lisztből kovásztalan pogácsát. A húst egy kosárba tette, a levét meg egy fazékba, aztán kivitte hozzá a tölgyfa alá, és oda tette eléje. Szóval csinált egy kis pörköltet, meg egy kis kenyeret Gedeon, magyarán lefordítva. De tudjátok-e, hogy milyen kenyeret, mekkora kenyeret csinált? Hallottátok, hogy mi is volt az a szó? Mi is volt az a szó?
Vagy,
lepény. Igen, lepény, igen. Pogácsákat, néha azt írja, hogy pogácsákat, némelyik fordítás.
Cipó.
Némelyik azt mondja, hogy cipó. De hallottátok, hogy miből készült ez a cipő? Cipó.
Liszt.
Igen, de mennyi lisztből? Efa. Hallottátok majd efa? Nem, igaz? Még esetleg olyat hallottunk, hogy ifa, az egy teherautó volt régen, de közel jártok, hogyha erre gondoltok. Képzeljétek el, hogy ez az efa liszt, ez hivatalosan 40 liter. Képzeljétek el.
Nem literben nézik, hanem kilogramban, vagy kilogramban.
Igen, de hát ez ebbe amennyi befér. Hát azt mondják, van, aki azt mondja, hogy 16 kg, a rabbik azt mondták, hogy 16 kg volt ez. Ha meg az űrmérték alapján számoljuk ki, akkor sokkal több, de hát mekkora, mennyi ez? Láttatok már 16 kilós kenyeret, ha csak ennél maradunk?
Igen.
3 kilós.
A Lipótiban láttátok a Lipóti pékségben azt a nagy házi kenyeret? Majd nézzétek meg! Ilyen nagy, és az 3-4 kiló nagyjából. Ugye? Ilyen nagy. És képzeljétek el, hát a 16 kilós, akkor ez egy, ha lepény kenyérbe gondolkodunk, akkor ez egy ekkora nagy lepény kenyér. Ilyen nagy, képzeljétek el. Láttatok már akkor kenyeret? Különleges, mi? És ezt viszik ki majd Jézushoz. Szerintetek miért sütött ilyen nagyot, vagy ennyit? Gedeon. Aha, biztos, hogy azért, hogy megmutassa, hogy szereti, igaz? Vagy hogy fontos neki ez a különleges vendég, ugye, aki betér hozzá, igaz? Azt mondta neki Jézus, hogy hozzál nekem egy hatalmas kenyeret. Mondta neki ezt?
Nem?
Ugye? Akkor miért hozott meg egy Gedeon egy ilyen nagy kenyeret?
Engedelmességből.
Engedelmességből? De milyen engedelmességből? Félt tőle?
Nem.
Hanem?
Tiszteletből.
Tiszteletből? Szerette. Aha, én is ezt gondolom. Azért, mert ki akarta neki mutatni, hogy mennyire fontos neki, hogy mennyire szereti, igaz? És a legtöbbet és a legjobbat hozta neki. És tudjátok, hogy mi történik a Gedeon történeteinek a végén? Emlékeztek? Ott van 300 ember. 300 ember, ugye?
Igen.
Sok az a 300 ember?
Nem.
Ugye? Nagyon kevés. Nagyon sokan vannak ez ellenség, ugye? Nagyon-nagyon sokan. Rengetegen. És azt mondja Gedeon Istennek, hogy Isten, én annyira félek támadni. Hát ez a 300 ember, ez az ellenségnek fél fogára se elég. Hát ez segíts, hogy legyen bátorságom. Hogy legyen bátorságom. És akkor emlékeztek, hogy mit fog csinálni Gedeon? Az majd a támadás lesz, de még előtte mit csinál? Van egy fontos rész. Tessék? Imádkozik, így van, imádkozott Istenhez, hogy Isten adjon neki egy kis jelet, egy kis biztatást.
Lemegy a táborba.
Aha! Pepi tudja, hogy lemegy, oda lopakodik az ellenség táborához.
És hallgatózik,
pontosan. És hallgatózik. És akkor hallgassátok a történetet, hogy mi történik. Bírák könyve 7. vezet, 13. versétől ezt olvasom. Mikor pedig Gedeon odaért, Az egyik férfi éppen az álmát mondta el a másiknak. Ezt mondta. Íme azt az álmot láttam, hogy egy sült árpakenyér gurult le midjániak táborára. És amikor a sátorhoz ért, úgy oldalba vágta, hogy ledőlt a sátor. Fölfordította azt a sátor, és a sátor összedőlt. Mit gondoltok? Miről szól ez az álom?
Hogy lejöttek?
Aha, aha. Na, figyeljétek meg, mert ugye két katona, két milliánit a katona beszélgetett. Az egyik elmondta az álmát, hogy azt álmodta, hogy egy kenyér legurult a egy oldalról, neki ment a sátornak, a midiánit a sátornak, a sátor meg összedőtt, lerombolta. Mikor szokott egy kenyér lerombolni egy sátrat? Mit gondoltak?
A
100 kilós. A 100 kilós, igaz? Na, hallgassátok meg, hogy mit mondott erre a társa, amikor hallja ezt az álmot. Azt mondja, hogy a társa pedig így felelt neki. Nem más ez, mint az izraeli Gedeonnak, Jóás fiának a fegyvere. Kezébe adta Isten Midjánt és az egész táborát. Hát, hallottátok már olyanról, hogy egy kenyér az fegyver? Hm? Hát honnan tudták a midiániták? Ugye? Már várták, hogy jön Gedeon. És honnan tudták, hogy a Gedeonnak ilyen különleges kenyere van? Hát biztos az otthon a Gedeonnak a szolgái, ugye, akik ott vannak a házánál. Hát azok is csodálkoztak, hogy Gedeon, hát miért sütünk ilyen nagy kenyeret, nem? Hát ilyen nagy kenyeret senki nem szokott sose sütni. És olyan nagy kenyeret sütöttek, hogy utána mindenki erről beszélt. Hogy a Gedeon akkora kenyeret sütött, hogy még vinni is nehéz. Hát biztos szekére kellett rakni azt a 16 kilós vagy 30 kilós kenyeret. És még a midiániták is hallottak róla, hogy Gedeon, hallottátok? Az ellenségnek a vezére akkora kenyeret sütött, hogy csak na. És amikor hallotta Gedeon ezt az álmot, meg hogy mit mond a másik katona, akkor így folytatódik a történet a 15. versben. Amikor Gedeon hallotta az álom elbeszélését és a magyarázatát, leborult imádkozni, majd visszatért Izrael táborába, és azt mondta, keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midian táborát. Na, mit gondoltok? Isten mire emlékeztette Gedeont akkor, amikor hallotta az ellenségnek az álmát? Képzeljétek el, az Isten milyen jó felkészült, nem? Mert adott egy álmot egy midianita katonának, ugye? Aki előzőleg ezt álmodta. Aztán kiküldték ezt a midianita katonát őrségbe. Akihez oda kúszott, nem messze tőle Gedeon, hogy képkedjen, és pont akkor mondta el ezt az álmot. Ez a midianita katona a barátjának, az őrségtársának. Pont, hogy Gedeon hallhassa, igaz? És mire emlékeztette? Mit gondoltok, mire emlékeztette Gedeont Isten?
Az óriás kenyérre, amit sütött Jézus.
És miért sütötte azt a kenyeret? Miért is sütötte? Mit mondta? Aha, mert szerette. Mert szerette és tisztelte. Vagyis Isten arra emlékeztette őt, hogy bizony-bizony a legfontosabb dolog az a szeretet. Az, hogy Gedeon szereti Istent, és hogy Isten szereti Gedeont. És ez a legfontosabb. És hogy a győzelmet nem azért aratjuk, mert nagyok vagyunk, meg erősek, és nagy a seregünk, hanem azért, mert szeretjük Istent. És ő pedig szeret bennünket. Hallgassátok meg! Hadd olvassak fel nektek Jézushoz vezető útból egy idézetet. A Ezt a jövő évre is a szívetekre helyezem, jó? Ezt mondja, ezt így ott elemet. Gondoljátok meg, hogy az engedelmesség nem csupán a parancsolatokhoz való alkalmazkodás, hanem a szeretet szolgálata. Azt mondja itt az író, hogy az engedelmesség az nem csak az, hogy betartom a szabályokat, hanem hogy szeretetből szolgálok. Hogy szeretetből szolgálok. Azt írja, Isten törvénye az ő valódi benső lényének kifejezése. A szeretet nagy elvének megtestesülése, amely uralmának alapját képezi mennyen és földön. Ha a szívünk Isten képmására újjáalakul, ha Isten szeretete lett beleplántába, nem valósíthatjuk meg életünkben Isten parancsolatait. Ha gyökeret vert a szívünkben ez a szeretet, ha átalakultunk teremtőnk képmására, akkor teljesedésbe megy az újszövetség ígérete. Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. Úgyhogy most arra hívlak benneteket, gyerekek, meg benneteket is felnőttek, hogy ahogy odaérünk az új évnek a kezdetéhez, akkor egy dolgot ígérjünk meg magunknak, meg Istennek. Hogy Istent nagyon fogjuk szeretni. És hogyha ezt megígéritek, és hogyha ezt csináljátok, akkor azt fogjátok észrevenni, hogy más dolgok is sokkal könnyebben mennek. Sokkal könnyebb lesz engedelmesnek lenni. Máshogy nem megy. Csak ha szeretjük Jézust, és hogyha megértjük és megismerjük, hogy ő is szeret bennünket.
Tessék oda? De egyébként az aratást is azért csináljuk, mert szeretjük a búzába készült kenyeret.
Ugye? Így van. A legjobb dolgokat szeretetből csináljuk. Az Isten adjon az életünkben sok ilyet. Amen.